Bárhol és bármikor. Itt a Kontemplatívok, harmadik évad, negyedik epizód. Egy nagyon kedves hallgatóm kérdésével, hozzászólásával kezdeném, aki az iránt érdeklődik, hogy lehet-e beszélni Istenben ember alakú űrről? Ez annak kapcsán tétetik föl ez a kérdés, ugye, amit a múltkor epizódban elmondtunk, hogy az emberi lényben van mindenek előtt az Isten alakú és az ember alakú űr, de ha mi képei vagyunk a Teremtő Szent Háromságnak, akkor ezek valamilyen szemszögből nézve benne kellene, hogy legyenek ő benne, ő bennük is. És azt hiszem, nagyon is lehorgonyozhatunk ennél a bizonyos megállapításnál, hogy igen, Istenben is ott van az ember alakú űr valóban. És ennek a bizonyítéka az, hogy mi itt vagyunk, hogy mi létezünk, hogy ők megteremtettek bennünket, hogy valamilyen szempontból igenis hiányoztunk nekik, és vágyakoztak ránk, és nem volt elegendő nekik az ő szent háromságos közösségük, hanem volt bennük egy űr, egy vágyakozás, amit az emberi teremtmény tud bennük betölteni. Döbbenetes dolog így gondolni az Istenre, hogy ő bennük, ő benne, ott van az az űr, amit csak mi tudunk betölteni bennük. Ahogy ők a mi lelkünkben, a mi belső világunkban be tudják tölteni az Isten alakú űrt, és kizárólag ők tudják ezt megtenni, úgy tűnik párhuzamosan ezzel igaz az is, hogy kizárólag mi tudjuk betölteni a Szent Háromság ember alakú űrjét. Hú, micsoda döbbenet ebbe belegondolni. Sőt, hagy fokozzam még ezt egy kicsit, ha már ennyire mélyen vagyunk. Lehet-e azt mondani, hogy a Szent Háromságon belül ember alakú űr is, és Isten alakú űr is van, tehát pontosan mind a kettő, amely az emberi lény belső világában is megvan. És én azt hiszem, hogy igen, hogy Istenen belül még Isten alakú űrről is beszélhetünk valamilyen szimbolikus átvitt értelemben. És ezt úgy értelmezném, hogy az isteni személyek isteni jellegű vágyakozása egymásra. Hogy az Atya nem tud meglenni a Fiú nélkül, a Fiú, a Szentlélek és az Atya nélkül is sorolhatnám, az egyik személy nem tud meglenni a másik nélkül, nem mintha fönnállna valaha a lehetősége, vagy a veszélye, vagy a kockázata annak, hogy ők szétszakadjanak. Tehát ez a vágyakozás ő bennük egymásra, ez egészen más jellegű, mint itt nálunk az emberi világban, ahol megvan a szétszakadásnak a kockázata és a veszélye, és dolgoznunk kell azon, hogy a kapcsolatainkat megjavítsuk, és hogy újra tudjunk kapcsolódni. De a Szent Háromságon belül nincs szétszakadás és újrakapcsolódás, de valami más folyamat mégiscsak van bennük, ahogy egyébként a Szent Háromságos teológia valahogy ezt így próbálja megközelíteni, hogy bár a háromságon belül nem összekapcsolódásról és szétszakadásról beszélünk, de arról igenis, hogy az egyik személy kiüresíti önmagát, átadja a lényét a másik személynek, miközben ezzel párhuzamosan ő már be is töltettetik a másik személy által. Ez is egyébként ez a bizonyos perikorézis, ez az egymásban levés, hogy a három személy dinamikája valamilyen szempontból így is kinézhet, és mondom, ezek dadogó kifejezéseket. Nagyon nehezen látunk bele a Szent Háromság belső világába, de nekem nagyon tetszenek ezek a megközelítések, amikor így fogalmaznak bizonyos lelkimesterek, teológusok, mint például egy nagy egyháztanító, Szent Bonaventura, aki olyasmihez hasonlítja a Szent Háromságot, mint amikor egy nagy kerékre fel van akasztva három vödör, amely meg van telve vízzel, és ahogy forog ez a bizonyos kerék, és az egyik vödörből kiömlik a víz a másikba, és ugyanabban az időben az a bizonyos vödör már be is töltettetik a másik vödörből kiáramló víz által. Látjátok, ezek nagyon kis egyszerű, gyermeteknek tűnő szimbólumok, de valahogy ilyen segítségével kell megközelítenünk ezt a kimondhatatlan misztériumot, ami a áromság. És ez a bizonyos kép is, ez a szimbólum is arról szól, arról a misztikus intuícióról, hogy a három személy nem statikusan létezik, azaz nem ilyen álló helyzetben, nem tudom én, szemlélik egymást, hanem van közöttük egy ilyen életáramlás. Ez az a bizonyos flow, ez az áramlás, ez a szeretet energia, amely közöttük árad. És ez egy dinamikus élet közöttük, de hogy képzeljük el ezt a dinamikus életet, hogyha ismétlem nem állandó összekapcsolódásról és szétszakadásról beszélünk, hanem pontosan erről, amit az előbb említettem, hogy az egyik személy folyamatosan átadja magát a másiknak, és miközben átadja magát a másiknak, közben betöltettetik a második vagy harmadik személy által. Tehát ez a körforgás zajlik a Szent Háromságon belül. Folyamatos önkiüresítés és folyamatos betöltettetés. És emiatt mondhatjuk azt, hogy ott van egy valamilyen fajta szimbolikus módon értelmezett Isten alakú űr, még a Szent Háromság személyeiben is. Hiszen vágyakoznak egymásra, hiszen szeretik egymást, hiszen betöltettetnek egymás által, hiszen átadják magukat a másiknak. Ez a háromság örök dinamizmusa, ez a háromság örök tánca. És ha még jobban belegondolunk, akkor még az is lehet, hogy ez a bizonyos életdinamika, amit látunk a háromságon belül, hogy az egyik kiüresíti önmagát, de azon nyomban be is töltettetik a másik által, ennek valahol van képe úgy az univerzumban, hogy megfigyelhetjük ezt a dinamikát máshol is? Hát én azt hiszem, hogy csak ezt figyelhetjük meg mindenhol. Mint hogyha ez lenne az univerzum alapépítő kockája, a halál és az élet, a kiüresedés és a betöltettetés, valaminek a vége és valaminek a kezdete. És bár a Szent Háromságon belül ez gyakorlatilag párhuzamosan zajlik, ezek között nincs másodpercnyi szünet sem, de az univerzum életében meg igenis lehetnek ezek nagyobb periódusra szétoszló események, hogy valami kiüresedik, valami elhal, valami megszűnik, amely helyet ad egy új életnek, egy új teremtésnek, egy új dinamikának. Mint hogyha ez lenne maga a húsvéti misztérium, nagypéntek és a feltámadás, Jézus halála és föltámadása, hogy az ő halála helyet ad az új életnek. Mint hogyha ezt az építőkockát, ezt az elemet, ezt a mintázatot vennénk észre oly sok mindenben így az életünkben, hogy valamiből ki kell üresednünk, valamit el kell hagynunk, valami elhal, elpusztul bennünk, körülöttünk, hogy ez aztán teret adjon valami nagyszerűnek, valami újnak, valami feltámadásnak, hogy az éjszakát követi a hajnal és a nappal, és a nappal aztán újra helyet ad az éjszakának, de csak azért, hogy a nappal újra eljöhessen. Ez az a bizonyos körforgás, ez az a bizonyos váltakozás, amely lehetséges, hogy a háromság személyei között is, öröktől fogva, valahogy ott lüktetés zajlik. És hogy mi ezért tapasztaljuk ezt az univerzumban, magunk körül és magunkban, mert a mi ős mintánk, aminek, akiknek a képére teremtve vagyunk, ők is valahogy így működnek. Sőt, és még jobban konkretizáljuk ezt, hogy ez a bizonyos dinamika, hogy kiüresedés és betöltettetés, nem, de tetten érhető például olyan alap biológiai funkcióinkban, mint például a légzés. Majd fogunk róla beszélni, hogy a légzésnek nagyon-nagyon sok köze van ahhoz, hogy a háromság jelenlétét fölfedezzük magunkban. És a légzés, mint egy ilyen önkéntelen dinamizmus, ami az emberi lényben zajlik, nem, de ez is valahogy ilyen, hogy van egy kiüresedés akkor, amikor kifújjuk a levegőt, ott lehet van valami minimális, icipici kis ilyen mini halál, egy szünet, és aztán beszívjuk a levegőt, és betöltettetünk, és ez zajlik újra és újra a biológiai életünkben. A szívverés talán még valami hasonló, hogy a szív miközben pumpálja a vért kifelé, közben kapja is. És az icipici szünet, ami ott a két szívverés között van, hogy az is ott egy ilyen mini halál, egy ilyen mini nagy szombat, ott egy ilyen icipici csend, amely aztán teret ad az újnak, és ez újra és újra megtörténik bennünk. Talán nem véletlen az, hogy ilyenfajta dinamizmusok lüktetnek bennünk és körülöttünk. És látjátok, itt sem új dologról van szó, hanem rácsodálkozunk valami olyanra, ami az emberiséggel egyidős. Hogy mindenki lélegez, mindenkinek van szívverése, aki életben van, és aki éli az életét. Vallástól, kultúrától, politikától, filozófiától, világnézettől, satöbbitől függetlenül. A légzés, a szívverés, a halál és az élet, a pusztulás és a feltámadás dinamikája, az az egész anyagvilág és az egész emberiség közös kincse és sajátos jellemzője. Így működünk. És hát így közelítjük meg azt, ami univerzálisan nagy istenünket, akiből ugye Richard Rohr szavai szerint nem akarunk kis, asztalra ültetett házi istenkét csinálni, hanem látni akarjuk az ő nagyságát, az ő nagyságukat. Hogyha Isten Isten, akkor valahogy nem is lehetne más. Ha ő mindennek és mindenkinek a teremtője, és minden és mindenki az ő képükre és hasonlatosságúra van teremtve, akkor annyira érthető, annyira látható, annyira érzékelhető, hogy az ő közöttük zajló dinamika leképeződik az életünkben, az univerzum működésében, a kapcsolataink működésében, úgy általában mindenben, amit anyagi és emberi életnek hívunk. És mondom, itt sem kell más, mint egy kis szemfölnyílás. Ez a bizonyos ébredés, hogy rátekintek ezekre a természetesen bennünk és körülöttünk zajló folyamatokra, és ebben az újfajta rátekintésben azt tapasztaljuk meg, hogy ennek nagyon-nagyon mélyen köze van a mi Istenünk háromságos életéhez. És erre csodálkoztak rá a szentek, misztikusok. Ez volt az ő egész életüknek az erőforrása. Erre csodálkoztak rá újra és újra. Nem fedeztek fel ők semmi újat, hanem csak a valóságot. Csak azt, ami van, kezdték egy tiszta szemmel látni, egy új tekintettel. És fölfedezték azt, hogy a háromságos Isten így van jelen bennünk és körülöttünk, és az anyagi világunk és az emberi világunk működési módjai pedig hangosan beszélnek és tanítanak az Isten szívének a mienségéről, az ő arcuknak a minőségéről, hogy ők milyenek. És látjátok, így ebből a szempontból megközelíteni Istent, hát az egy nagyon-nagyon Isten képgyógyító út. Mert amikor így közelítjük meg őt és őket, akkor már nyilván sokkal kevésbé fog megjelenni bennünk a félelem őtőlük, meg a teljesítménykényszer, meg ez az egész gúzsba kötő, boldogtalan, lelki-életi elemek sorozata, amelyről az előző évadban a negatív istenképek kapcsán beszéltünk. Tehát igen, Istenben is van ember alakú űr, és Isten alakú űr, egy sajátos módon. Ennek a képei vagyunk mi. És úgy tűnik, hogy az emberi lény alapvető meghívottsága, és ahogy a múltkor mondtuk, vallástól és világnézettől függetlenül, emberi, teremtményi meghívottságunk az, hogy az Isten alakú űrt és az ember alakú űrt valahogy. Hozzátenném valamilyen szempontból, hogy bárhogy töltögessük. És ugye ebben benne van az, hogy, ahogy a múltkor mondtuk, hogy Istennek fontosabb a kapcsolódás megvalósulása, mint az, hogy milyen kódrendszerrel hívjuk a kapcsolódást. Fontosabb neki az, hogy a mi Isten alakú űrünk be van telítve egyre jobban, mely által párhuzamosan az ő ember alakú űrjük is be van telítve fokozatosan, és úgy tűnik, hogy ő nem akad fenn. Ők nem akadnak fenn azon, hogy milyen kódrendszerrel nevezzük ezt, csak ez valósuljon meg valamilyen módon. És az ember alakú űr kapcsán hasonlóan fogalmazhatnék, hogy ott is, amikor törekszünk az igazi szeretetre, a valódi, mély kapcsolódásra, akkor ebben a tapasztalatban nagyon is a Szent Háromság képére való teremtményi mi voltunkat éljük meg. És ehhez a bizonyos Szent Háromsághoz kapcsolódunk még jobban, amikor ebben a mélységes, kiegyensúlyozott, harmonikus, emberi szeretetben kapcsolódunk egymáshoz. Említettem már a múltkor is ezt a nagyszerű örömhírt, hogy isteni és emberi jellegű, tiszta szeretet, nem hogy kioltanák egymást, nem hogy gyengítenék egymást, nem hogy az egyiket el kéne felejtenünk a másik javára vagy kárára, hanem a kettő szinergiában működve kiegészíti egymást, és létrehozza bennünk a szeretet harmóniáját, a szeretet szimfóniáját, isteni és emberi módon egyaránt, tökéletes egységben, egymást erősítve, egymást megtisztítva. És akkor itt térjünk rá ugye arra, amit a múltkori epizód végén már előre vetítettem nektek, hogy úgy tűnik, hogy minthogyha Jézus egyetlen parancsa és tanítása is erről szólna, hogy tanuljuk meg ezt a bizonyos kapcsolódást, mert erre vagyunk meghívva, és egy kapcsolatban élő Isten képére vagyunk teremtve. Emlékeztek, a názáreti Jézus utolsó vacsorán elmondott nagyon-nagyon hosszú tanítására, amelyben ő egy olyan nagyon furcsa dolgot mond, hogy új parancsot adok nektek. Tehát, minthogyha össze akarná foglalni az egész tanítását valahogy úgy egyetlen mondatban, úgy egyetlen kifejezésben. És most már ez nekünk, amit itt Jézus mond, nem lesz egyáltalán meglepő annak fényében, amit eddig elmondtunk. Jézus egyetlen parancsa, a tanításának a legfrappánsabb és tökéletesebb kifejezése így hangzik, szeressétek egymást. És akkor ezt most a Szent Háromságos megközelítés fényében fogalmazzuk így át, hogy kapcsolódjatok. Mert megint csak, hát nyilván órákat lehetne beszélni arról, hogy mit jelent szeretni egymást. De most ebben a szövegkörnyezetben, hát most már egészen egyértelmű nekünk, hogy Jézus erre hív bennünket, kapcsolódjatok. Valahogy, valamilyen módon, de kapcsolódjatok egymáshoz, mert ez felel meg a ti természeteteknek. A háromságos Isten képére vagytok teremtve, aki maga a kapcsolódás. Tehát akkor teljesítjük be az emberi hivatásunkat, ha megpróbálunk kapcsolódni egymáshoz. És úgy tűnik, hogy ez a kereszténységnek a lényege és a szíve. Hogy ebben található meg annak a mélysége, hogy mit jelent az Isten országa, a mennyek országa, amit Jézus oly sokszor emleget. Hogy ez nem csupán a halálunk után ránk váró mennyei állapot, hanem itt a Földön a kapcsolódásainknak a hálózata. Mint hogyha ez lenne az a valóság, aminek a létrehozására Jézus eljött erre a Földre. Hogy megtanuljuk a kapcsolódást, igen, mindenek előtt ő hozzá, Jézushoz és rajta keresztül a háromsághoz, az Atyához és a Szentlélekhez. Nyilván Jézus a második isteni személy, maga a fiú, akit emberként hallgatunk és emberként szemlélünk. És ő mondta, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem, és maradjatok bennem. Ez a meghívás az isteni alakú űr betöltésére, az isteni szeretet vágyunk enyhítésére, az Isten jelenlétében való békénk és boldogságunk megtalálására. Ez az egyik legfontosabb pontja a keresztény tanításnak. És a másik, ami gyakorlatilag ennek a szinonimája, csak ebben az emberi oldal is benne van, szeressétek egymást, azaz kapcsolódjatok egymáshoz. Emberi, egyre tisztább, egyre mélyebb, szeretetben. És úgy tűnik, hogy ez az a bizonyos kapcsolódási mód, ami az emberségünknek a kiteljesedéséhez egész egyszerűen szükséges. És látjátok, tehát így kimondhatjuk azt, amit már a múltkor is emlegettünk, hogy az emberi lényben éppen ezért a kapcsolódási vágy nem egy plusz dolog, nem a haba tortán, és főleg nem egy megszüntetendő dolog, nem egy bűnös dolog, nem egy legyőzendő dolog, hanem a háromságos Isten képiségünknek a következménye. A kapcsolódási vágy bele van írva a lelkünkbe kitörölhetetlenül. És ez egész egyszerűen valahogy a lényegünkhöz tartozik. És tudjátok itt, hogy hagyd legyek egy kicsit felvágós, a Szentháromságos teológiában van erről szó, hogy a Szentháromság személyeinek a lényegükhöz tartozik hozzá a másikkal való kapcsolat. Tehát, hogy ez nem egy ilyen hozzáadott másodlagos plusz, hanem az egyes isteni személyek lényegéhez tartozik az, hogy kapcsolódik a másikod. Ezt a nagy egyháztanító, Aquinoi Szent Tamás úgy mondta, hogy relatio subsistens. Fú, nagyon lehet villogni ezekkel a kifejezésekkel, mert így úgy tűnik, mintha értenék valamit, pedig én is csak próbálom ezt a dolgot így szemlélgetni és kutatgatni, de ez a kifejezés annyit jelent, hogy az például az első isteni személy, az atya, mondjuk így identitásához, önazonosságához, lényegéhez, szubstanciájához teljes mértékben hozzátartozik a másik személlyel, a fiúval és a Szentlélekkel való kapcsolat. Hogy ez az ő lényegéhez tartozik a kapcsolódás, és ez nem egy másodlagos dolog, nem egy később megszületett dolog, nem egy hozzáadott dolog, hanem ez a kettő, hogy ő az, aki és kapcsolódik a másik személyhez, ez a kettő benne tökéletesen, párhuzamosan együtt van. És ez megint csak, amit most nektek idézek, ez egy hagyományos teológia, nem valami forradalmian új dolog, csak látjátok, milyen más erre így rácsodálkozni, milyen felszabadító ezt így szemlélni, és milyen boldogító ebből levonni a gyakorlati következtetést az emberi életünkre nézve. Hogy ha a háromság képei vagyunk, akkor ez bennünk is így van. Hogy a kapcsolódási vágyunk az az önazonosságunkhoz tartozik. És a kapcsolódási vágyat természetesen isteni és emberi módon is kiterjeszthetjük, megélhetjük, megvalósíthatjuk. Mert ez a következménye annak, hogy nem egy magányos, hanem egy háromszemélyű Isten képére vagyunk teremtve. Hát látjátok, nagyon belejöttünk ebbe a témába, és nagy mélységekben vagyunk már. És hát talán ezen gondolatok kapcsán igen, érezhetjük itt, hogy tényleg valamilyen fajta forradalomról van szó. Nem a valóság az új, mert a valóság az a régi és örök, és mindig is megvolt a Szentháromság valósága, sőt, annak a teológiai kidolgozása is. De most eljött az idő, hogy ezt lefordítsuk a gyakorlati életünkre nézve. Hogy egyrészt az Isten képünk, az Isten kapcsolatunk háromságos jellegű legyen, az isteni jelenlét megtapasztalása bennünk, annak oda tudjuk adni, meg tudjuk adni ennek a jelenlétnek a háromságos nevet és a háromságos arcot, hogy vibráljon bennünk ez a bizonyos háromságos élet, és hogy ezt szemlélve, ebbe tapasztalatilag bele gyökerezve végigvizsgáljuk azt, hogy ennek milyen gyakorlati következményei vannak önismeretünkre, kapcsolatainkra, úgy egész életünkre nézve. És hát akkor itt újra idézzük Richard Rohr mestert, aki ugye az Isteni Tánc című könyvében ezt így megfogalmazta már, hogy szentháromságos forradalomra van szükségünk. És ennek a forradalomnak ugye az egyik legfontosabb, mindenek előtt személyes, szubjektív, tapasztalati kiinduló pontja az, hogy a saját belső világunkban, a saját lelkünkben ugye fölfedezzük ezt a jelenlétet, ezt a nagy J-betűs jelenlétet, amit már az első évad óta magunkban ugye keresünk. És amikor szépen lassan, ugye keresztény optikából nézve rádöbbenünk arra, hogy ez a jelenlét egy valaki, sőt a következő reveláció az, hogy ez a jelenlét, ez valakik, hogy itt három személyről van szó, és hogy a három személy között bennünk, a mi belső világunkban is, ott van az az áramlás, amiről eddig beszéltünk. Hogyha a háromság jelenlétét magunkban hordozzuk, akkor mindaz, amit a Szent Háromságos áramlásról elmondunk, a közöttük áradó és áramló szeretet folyamról elmondunk, akkor az bennünk van. Hogy ez az a bizonyos belső forrás, amelynek a vize sosem apad ki, ahogy Jézus mondja. És amikor megtapasztaljuk magunkban a háromságos Isten jelenlétének az áramlását, akkor annak a forradalmi következménye az lesz, hogy észrevesszük ezt az áramlást mindenhol és mindenben körülöttünk. Ahogy már elmondtuk az első évadban az Univerzum temploma című epizódban, vagy az Univerzum templomának a valósága kapcsán, hogy a kontemplatív ember észleli az isteni jelenlétet mindenben. Ugye ez volt akkor a kiinduló pontunk, hogy amikor magunkban észrevesszük ezt a transzcendens jelenlétet, hogy valaki van bennünk, hogy valamilyen módon észlelünk magunkban egy ilyen jelenlétet, és aki ezt észleli, az ezt egyre könnyebben észreveszi másban, más személyben, másik személynek az arcán a tekintetében, és észrevesszük ezt a körülöttünk lévő anyagvilágban is. Akárhová nézünk, szemléljük, észleljük ezt a bizonyos isteni jelenlétet. Na most akkor ezt fejezzük ki, ugyanezt a témát fejezzük ki háromságos nyelvezettel. A flow, az áramlás nyelvezetével. Hát akkor nagyon is igazzá válik az a gondolatunk, hogy az az ember, aki fölfedezi magában a háromságos Isten jelenlétét, és ebben tapasztalja ezt a bizonyos háromságos áramlást és életet, az az ember ezt a bizonyos áramlást mindenben és mindenkiben föl fogja tudni fedezni egyre inkább, szépen fokozatosan. Ugye azt fogjuk látni, hogy a háromságos flow az nem csak a lelkünkön belül lüktetés zajlik, hanem körülöttünk is. És az lesz majd itt a csodálatosan fölszabadító, hogy ezt a legegyszerűbb emberi eseményekben is föl tudjuk fedezni. Hogy megint csak az első évadunk egyik képével éljek, a pocsolyán megcsillanó napfényben a Szent Háromságos áramlást fogjuk észrevenni. És nem csak a szakrális térben, amely továbbra is egy kiemelt forrása marad az isteni tapasztalattal való találkozásunknak. Igen, de az úgynevezett, bár nem létező profán térben, ugye mondtuk, hogy a kontemplatív embernek nincs szent és profán, mert mindenhol Isten jelenléte van, de hogyha kénytelennek vagyunk így idézőjelben a szakrálison kívüli világot így hívni, hogy profán, akkor erre is épp úgy vonatkozik az, hogy a profán térben, a profán világban a legprofánabbnak tűnő, legegyszerűbb, hétköznapi, szürkébb eseményekben is elkezdjük észlelni a háromságos áramlást, mert magunkban is észleljük ezt. És hogyha így járunk, kelünk a világban, ha így éljük a hétköznapi életünket, hát talán akkor abból fakad az, amit valódi boldogságnak hívunk. Talán ebből fakad az, amit valódi békének hívunk. Talán ebből fakad az, ami a legmélyebb, elvehetetlen erőforrása az életünknek. Hát ezt akkor szemléltessük az eddig elmondottakat Rohrmesterünk szavaival, az Isteni Tánc című könyvéből idézek. Ez az Isten, akit mi Szent Háromságnak nevezünk, az áramlás, aki ott kering mindenben, kivétel nélkül, a kezdetek óta. Ezért minden szent azoknak, akik megtanultak látni. Elképesztőke spirituális paradigmaváltás, a Szent Háromságos forradalom következményei. Minden élni akarás, minden jövőbe mutató erő, minden kreatív lendület, minden szeretet hullám, minden megiramodás a szépség, az igazság felé, az egyszerű jóság által kiváltott összes extázis, ahogy a francia mondja, az élan vital, minden szökkenése az emberiségért és a földért, a teljességért és a szentségért munkálkodó legkisebb törekvés is, a háromságos Isten örökké áradó élete. Akár tisztában vagyunk ezzel, akár nem. Ez nem egy meghívás, amelyet vagy elfogadunk, vagy nem. Ez annak a valóságnak a leírása, amely már most is zajlik Istenben, és mindabban, ami Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ez a háromságos Isten megengedi nekünk, sőt, arra ösztönöz minket, hogy könnyedén éljünk vele mindig és mindenütt. Egy növény rügyezésében, egy kertész mosolyában, egy kamasz fiú örömteli izgatottságában új barátnője miatt, egy kutató tudós fáradhatatlan eltökéltségében, egy mérnök büszkeségében, amelyet a motorháztető alatt rejlő munkája fölött érez, a lovak kedves nyerítésében, a gyengétségben, ahogy egy sas eteti fiókáit, és valamennyi hegyi patak alázúdulásában. Az új reggelt izgatottan köszöntő madarak csicsergésében, minden homokkőszikla kemény szépségében, minden jól végzett munkát követő mély elégedettségben, a szeretkezés szenvedélyében, de még az áruházi eladó ingyenes mosolyában, vagy a kórházi ágy tétlenségében is, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők, minden a tiétek. Ti pedig Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené, ahogy Pál apostol írja. Ez egyetlen, szent háromságos áramlás a kezdetektől fogva. Hát eddig az idézet. Azt hiszem, hogy mindezeket így kimondva egyre jogosabbnak érezzük a kifejezést, hogy igen, itt szent háromságos forradalomról van szó, amelyet, hogyha elkezdünk mi magunk a saját belső világunkban, a saját életünkben, akkor ez megnyilvánulhat a körülöttünk lévő világban. Hatást gyakorolhatunk ezáltal a körülöttünk lévő világra. És hát, ha minél többen felfedeznék eme szent háromságos forradalomnak a boldogító következményeit, akkor talán mindaz, amit emberi társadalomnak, emberi, egyházi, stb. Közösségnek hívunk, ami általában a közösségi kapcsolati életünk, stb. Hát ezek mind talán egészen másképpen alakulnának. Sokkal több örömöt, sokkal több gyógyító szeretetet, sokkal több békét fedeznénk fel bennük. Forradalom tehát ez, amely megállapítás egyrészt ugye már nem is annyira furcsa nekünk, másrészt meg még mindig lehet egy kicsit furcsa, hiszen valaki jogosan mondhatja azt is, hogy de miért beszélünk itt forradalomról, amikor a Szent Háromságot állandóan emlegetjük, amikor a kereszténység életében ez olybá természetes, és annyira közszájon forgó kifejezés, és a liturgiában állandóan előkerül. És igen, mondhatnánk, hogy pontosan ez az egyik probléma, hogy túlságosan hozzászoktunk, hogy túlságosan közszájon forgó kifejezés ez, hogy túlságosan megszoktuk vallásgyakorló emberek az, hogy emlegetjük a három szemét. De ami hiányzik, az a bizonyos háromságos istenkép és a háromságos tapasztalat. És ezért beszélhetünk forradalomról, mert a háromság igazsága ki van dolgozva teológiailag, meg van valva rituálisan, de a forradalom ott kezdődik, amikor ez az egyén számára tapasztalattá válik. Amikor a háromságról szóló elméletünk és vallási rituális megvallásunk az agyunkból végre leszáll a szívünkbe. És itt igenis beszélhetünk sajnos arról, hogy ez, mint hogyha nem a keresztény fősodrathoz tartozna, egyrészt mint téma, másrészt mint tapasztalat. hogy igenis beszélnünk kell arról, hogy hogyan lehet megvalósítani ezt az életünkben. És ezt is hívhatjuk magát, ezt a beszédmódot is hívhatjuk forradalomnak, vagy forradalminak, de az igazi nagy forradalom az a személyes, szubjektív, saját kis forradalmunk, amikor mi magunk ébredünk rá a háromság jelenlétére bennünk, amikor egy nap megtörténik velünk az a szemfölnyílás, hogy Úristen, a három személy nekem most már nem csak a fejemben van, mint elmélet, hanem a szívemben, mint tapasztalat. És innentől kezdve minden megvan. És innentől kezdve minden más. És innentől kezdve ennek megvan a óriási boldogsága, hogy ez a legnagyobb erőforrásunk, ami létezik, és megvan ennek az aszkézise, a nehézsége is, mert ez kifejezhetetlen. Mert nagyon nehezen lehet ezt elmondani, nagyon nehezen lehet ezt másnak átadni. De a másodlagos dolognak számít valóban szerintem az átadás, a szavakkal történő átadás. Az elsődleges dolog, hogy meglegyen bennünk ez a tapasztalat, amely, ugye tudjuk, így is úgy is ki fog sugározni a testünkről, így is úgy is meg fog nyilvánulni a testünkön, a nonverbális kommunikációnkon, a szavainkban, bármit is mondjunk, az át lesz hatva ezzel a bizonyos tapasztalattal, ha akarjuk, ha nem. Tehát látjátok, talán itt kell kezdenünk ezt a bizonyos szent háromságos forradalmat, hogy akkor először elméleti szinten kivesézzük, hogy mit is jelent a szent háromság, és megközelítjük emberi módon ezt a valóságot, amennyire csak tudjuk, mert ismétlem, ezzel a bizonyos elméleti megközelítéssel egy ajtót nyitunk magunknak, egy utat, egy lehetőséget biztosítunk magunknak ahhoz, hogy eljöjjön az a boldog pillanat, amikor megteszem a leghosszabb utat az univerzumban, azaz az agyamból lejutok a szívembe, azaz a háromságos ismeret tapasztalati ismeretté válik a belső világomban. Ehhez kell erről elmélkedni, ehhez kell erről gondolkodni, és amennyire lehet megközelíteni intellektuálisan, racionálisan ezt a bizonyos valóságot. Hát ezt folytatjuk továbbra is. És ugye mondjuk ki azt, hogy azoknak a vallásgyakorlóaknak, vagy nem is vallásgyakorlóaknak, csak bárkinek, akinek van erről valamilyen fajta tudása, a legtöbbször hogyan nyilvánul meg számukra a Szent Háromságos Isten kép hiánya? Tehát mi a leggyakoribb, mondjuk így, gyakorlati Szent Háromság tagadás, vagy a leggyakoribb gyakorlati monoteizmus, amit a múltkor emlegettünk? Miben nyilvánul meg az, hogy sok kereszténynek nem háromságos Isten képe van? Hát ez az elméleti szinten, ott nyilvánul meg a legtöbbször, hogy például a háromságot elkezdjük szétszakítani. Nem akarattal, de valahogy mégis így látjuk őket, ez a leggyakoribb kísértés, ez a leggyakoribb nehézség, hogy a háromságból inkább kiveszünk egyet. Na, mert kényelmesebb nekünk az egyhez viszonyulni. A három az felkavaró. Tudjuk miért, mert ott mindenképpen a szeretetről van szó. Az egy személyhez viszonyulni az viszont lehet, hogy egy kicsit biztonságosabb, egy kicsit kényelmesebb. Nem kell annyira azt érezni, hogy itt valamilyen intim szeretett táncba vagyunk meghívva. Hát ez az egy személyt lehet távolról tisztelni. Az még úgy belefér. És ebben a bizonyos szubjektív, szentháromságos kép szétszakítottságban az fordulhat elő talán a legtöbbször, hogy ugye mondom, egyet kiveszünk belőle, őt elnevezzük Istennek, és valahogy reménykedünk, hogy a másik kettő ezen nem fog fönnakadni, a másik kettő ezen nem fog megsértődni. Valahogy ők is hát tolerálják azt, hogy hát mi egy aranyérmest választottunk a háromból, a dobogó csúcsára, hát őt állítottuk, és hát a ezüst is, meg a bronz is szépen csillog, ugyanahogy szokták mondani, de hát elégedjenek meg vele, de mi az aranyérmessel foglalkozunk. És most hát értitek már ennek a humoros nyelvezetnek az üzenetét, ki nekünk az olimpiai bajnok? ki az aranyérmes a keresztény fősodrat számára, a Szent Háromságos szétszakított Isten kép számára, a dobogó tetején általában a názáreti Jézus áll, nyilván. Talán őt vesszük ki legtöbbször a Szent Háromságból, és értelmezzük önmagában. És arra mondjuk, hogy ő az Isten, a jegyes, a barát, a mester, amelyek mind igaz kifejezések. De hogyha őt kizárólag egymagában nézzük, az Atyától és a Szentlélektől leszakítva, vagy őket ilyen appendixként, ilyen függelékként kezelve, akkor nem fogjuk megérteni Jézus életének, tanításának, szívének a mélységeit, mert ő, a Szent Háromság második személye, kizárólag az Atyával és a Szentlélekkel való kapcsolatában értelmezhető. És hát emlékezzünk vissza ugye arra, hogy Jézus sosem mondta azt, hogy ő a cél, hanem azt mondta, hogy ő az út. A názáreti Jézus személye, az ő embersége és istensége egy személyben, az egy megkerülhetetlen valóság nekünk keresztényeknek, akik ő rajta keresztül az ő anyagi, megfogható, fizikai, megtestesült valóságán keresztül megyünk a Szent Háromság közösségébe. Tehát nem állunk meg a názáreti Jézusnál, hanem ővele bensőséges kapcsolatot létesítve megtesszük azt a következő lépést, aminek a megtételére, mint hogyha ő maga tanított volna minket, vagy mint hogyha pont ennek a megvalósítása érdekében jött volna közénk, hogy lehetővé tegye nekünk az ő emberségén keresztül a csatlakozást a háromságos perikorézisbe, a háromságos közösségbe. Tehát, hogyha Jézust kivesszük a Szent Háromságból, és a másik két személyt pedig csak ilyen mellékesként kezeljük, akkor itt megint ki fog maradni nekünk az a bizonyos boldogító Szent Háromság tapasztalat, és azzal a bizonyos egy Jézussal is lehet, hogy egy elég ambivalens vagy boldogtalan kapcsolatot fogunk megélni. A másik nagyon gyakori ilyen szétszakított istenkép, szétszakított Szent Háromság kép, ez pedig az, hogy igen, Jézust kiválasztjuk megint csak, és valahogy őt elnevezzük így a jó Istennek, az Atyát, az első isteni szemét pedig ugye feltoljuk a trónra, föltesszük a hegytetőre, föltesszük az Olimposzra, hogy ő ott jól van a trónon. Ő ott csak trónoljon nyugodtan, hiszen ő úgyis elég félelmetes, ő már készíti a villámait, hogyha mi rosszat találunk tenni, de a fiú, a jóságos Isten, a názáreti Jézus pedig talán megvéd bennünket őtőle. A negatív istenképek kapcsán a második évadban talán ezt már emlegettük, ezt a fajta ilyen duális istenképet, hogy a negatív atya és a jóságos fiú nagyon sokakban élez. És a harmadik, a lélek, a Szent Lélek, pedig nagyon sokszor, mondjuk így inkább a jámborsági szinten marad. Igen, hogy hát őt hívogatjuk mondjuk így tanévnek az elején, meg úgy vizsgák előtt, mert ez mégiscsak így szokás, és az ő nevével átidatott énekeket éneklünk, vagy modernebb jellegű énekeket, amelyeket ilyen szentlelkes típusú énekeknek hívunk, ez mind csodálatos önmagában. Csak ez itt még nem elegendő abból a szempontból, hogy azért, mert a harmadik isteni szemét ilyen rituális, vallási, zenei, stb. Módon próbáljuk megközelíteni, ez még önmagában nem biztos, hogy a vele megélt kapcsolatot megadja nekünk, illetve hogy ez segít bennünket az ő vele megélt kapcsolat tapasztalatába. Hogy ki ez a titokzatos harmadik? És erről majd szerintem még majd fogunk beszélni, hogy lehet megragadni ezt a titokzatos harmadik szemét, aki, mondom, hogyha az ő megragadása csak a jámborság és a rituálé szintjén marad, akkor még mindig nem vagyok benne a háromságos körtáncba és körforgásba és áramlásba. De ez a gyakori kép. Természetesen itt nem akarok általánosítani, hogy mindenkinél így van ez. Természetesen nagyon sokakban kezd kialakulni, vagy mindig is bennük volt a szerencsésekben a háromságos Isten kép. Igen, bár így lenne ez minél többeknek az életében. De a fősodratú, mondjuk így, kereszténységben általában talán, vagy legalábbis az én tapasztalatom szerint, vagy az én látásom szerint, amit sokak életében észrevettem, az valahogy, mintha erről szólt volna, hogy duális istenkép, jóságos Jézus és kockázatos, félelmetes atya, és a lélek pedig valahol ott a messzeségben, mint egy ilyen függelék. És ez inkább, mondjuk így, egy duális istenkép, egy kettős istenkép, mint sem egy háromságos. Van a kiszámíthatatlan agresszív istenség, akit atyának hívunk, a szolidáris baráti istenség, akit fiúnak hívunk, a Szentlélek meg kimarad. Ez most egy ilyen karikatúra jellegű leírása annak, hogy ám bár valaki megvallja rituálisan a Szent Háromságot, gyerekkorától fogva tudja azt, hogy egy Istenben három személy, és mindjárt keresztetve, amikor meghallja az Atyafiú Szentlélek nevét, igen, tehát ugye ez megvan, és közben az Isten képe pedig ilyen, amit eddig leírtunk. Ez, mivel nagyon sokszor megtörténhet, és ez, mivel, hát mondjuk ki, alapvetőleg teszi torzzá és boldogtalanná az adott személy lelkéletét és Isten kapcsolatát, hát ezért van szükségünk a Szent Háromságos forradalomra. Mert oly sok ember életében ez egész egyszerűen a tapasztalat szintjén, és olykor az elmélet szintjén sem állt ez össze. Ezért kell erről beszélnünk. Ezért kell újra és újra megközelítenünk ezt a témát, mert a legnehezebb az, de nyilván egyben a legboldogítóbb is, hogy a három isteni személyt végre egyben lássam, és egynek lássam őket, és itt sem mondok valami új dolgot, hanem csak a hagyományos teológiát idézem, hogy a három isteni személy egy. Tehát a három személyt egyben látom, és mindegyikről próbálom hinni, hogy egyformán az szeretet és a jóság, és a megbocsájtás, és az irgalom, stb. Hogy nincs közöttük hangulatingadozás, hogy nincs közöttük olyan, hogy az egyik jobban, a másik kevésbé lenne a szeretet, és hogy az egyik nincs meg a másik nélkül, hogy nem választhatok ki egyet, akivel úgymond jóba vagyok, és a másik kettőt pedig igazából nem veszem figyelembe. Nehezen tanítható ez meg. Nehezen adható át az, hogy hogyan kezdjen el az emberi lény az egyszemélyű Isten helyett a háromszemélyűhöz viszonyulni. Ehhez egy ébredés kell. Nagyon nehezen fogalmazható meg, hogy miben áll mindez. És ehhez a bizonyos ráébredéshez az első és legfontosabb dolog talán az, hogy erről beszélünk, hogy ezeket a mondatokat most kimondjuk, hogy erről olvasunk, hogy ezt egész egyszerűen értelmileg, intellektuálisan kutatjuk. Ez az első. Mert hogyha ezzel sokat foglalkozunk, akkor ezzel adunk egy esélyt magunknak arra, hogy mindez egy szép napon leszálljon a szívünkbe. A másik pedig, talán mint apró gyakorlat, egész egyszerűen valahogy egy tudatos döntéssel megpróbáljuk őket így látni, a három személyt, megpróbáljuk akár így a viskó alapján is egy kicsit, vagy a rubljavi ikon alapján egy kicsit őket így a magunk fantáziája segítségével vizualizálni, hogy lássam a három szemét egymásban és egymás mellett. Másik segítő eszköz az lehet, hogy megpróbálom így megszólítani őket. És igen, úgy is, hogy atya, fiú, lélek, vagy bárhogy, ahogy egyébként kedvem tartja, hogy szeretném őket elnevezni. Vagy, ami meg megint csak a felkavaró, hogy Istenhez egész egyszerűen plurális módon beszélni. A te helyet sokszor azt mondani neki, nekik, hogy ti. És hogyha megengedem magamnak ezt a nyelvezetet, nyilván ez nem egy ilyen csodaszer, hogy ettől egyből megvan a Szent Háromságos tapasztalat, de ez föl tudja bennünk úgy kavarni az állóvizet. Meg tudja bennünk mozgatni ezt az oly régóta belénk ivódott, nem Szent Háromságos Istenképet, hogy ez így, mivel fölkavar minket, mivel új érzésekkel telít el, ezért ez egy lehetőség is lehet egyben arra, hogy elérjen bennünket végre ez a bizonyos tapasztalat. Tehát bármennyire furcsa, bármennyire szokatlan, de megpróbálni Istenhez mind háromhoz viszonyulni, például a szavak szintjén, a megszólítás szintjén, az elképzelés szintjén, a képek szintjén, szabad nekünk így alkalmazni a plurális megszólítást. Elképzelni őt, őket többesben. És tudjuk, hogy úgyse magát a valóságot képzeljük el, mert nehéz elképzelnünk ezt a bizonyos valóságot, de nem baj, megvan nekünk engedve, hogy a fantáziánk segítségével képekbe, szimbólumokba folyassuk bele a leírhatatlant és az elképzelhetetlent. Hogy egy sajátos, egyéni ikont fessünk magunknak, ezt most akár fizikailag is, de leginkább átvitt értelemben, hogy Rubljovhoz hasonlóan mi magunk lefessük a saját Szent Háromság ikonunkat a lelkünkben, elképzelve őket úgy, ahogy szeretnénk. Hogy William Paul Younghoz hasonlóan megírjuk a magunk viskóját. Hogy megírjuk a magunk elképzelését és látásmódját annak kapcsán, hogy a három szemét mi hogyan látjuk. És hogyha erre egy kis időt szánunk, ha ebbe egy kis munkát teszünk bele, hogy legalább ebből a szempontból, hogy a magunk erejéből, a magunk döntése nyomán megpróbáljuk ezt a Szent Háromságos nyelvezetet, képrendszert így leírni és vizualizálni magunknak, akkor ismétlem, ezzel is nyithatunk egy ajtót ahhoz a bizonyos ébredéshez, amely, hogyha eljön, amelyben, mikor fölfedezzük a háromságot, mint tapasztalatot, amikor már ezek után nem lesz szükségünk annyira a képekre, de a képek persze mindig segíthetnek nekünk, de a képen túli világba lépünk már, amikor tapasztalatunk van. Akkor már ezt nekünk nem kell majd magyarázni, nem kell többé ezt érvekkel leírni, meg bebizonyítani, mert tudva tudjuk a szívünk mélyén, a tapasztalati világunkban, hogy Isten ilyen, hogy a három személy ilyen, és hogy ők ilyen módon viszonyulnak hozzánk. De ehhez, hogy ez eljöjjön, ehhez érdemes néha ilyenfajta kis gyakorlati eszközöket segítségül hívni és igénybe venni, mint a megszólítás, mint a három személy elképzelése a magunk módján. Hagy kavarjon ez fel minket. Hagy mozdítson ki ez bennünket a megszokott Isten képünkből. És minél többször ezt megtesszük, minél inkább bátran teret adunk ennek a fajta szemlélődésnek, gondolkodásnak az életünkben, talán annál hamarabb megtapasztalhatjuk azt, hogy mit jelent az a forradalmi újdonság, boldogság, béke az életünkben, amikor a Szent Háromság igazsága az agyunkból leszáll a szívünkbe, és tapasztalattá válik. És onnantól nem kell semmit magyarázni, mert onnantól mindenünk megvan. Jövő héten itt fogjuk folytatni.